Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Uram, hova is menekülhetnénk viharok, megpróbáltatások, lelki küzdelmek és harcok között, ha nem Te hozzád, hiszen Te vagy a mi sziklavárunk, menedékünk a nyomorúság idején. De Te vagy az Uram, ahol örvendezhetünk, ahol a szív békéjét meglelhetjük. Te vagy az, akinél az üdvösség, a mi üdvösségünk el van rejtve, illetve mindazok számára, akik elfogadtak Téged, már nyilvánvalóvá lett, már hitáltal megragadható lett. Köszönjük, hogy nálad, Uram, van öröm, van békesség, és van mindenek felett való védelem, ad, hogy mi is megértsük, hogy rajtad kívül nincs más hely ezen a világon, ahol védelmet, ahol békességet és örök életet nyerhetünk. Áldunk ezért a menedékért, ezért a megváltó kegyelemért, a Te drága keresztedért, a bűnbocsánatért, és mindenek fölött az örök életért. Kérünk, hogy áld meg a mostani óránkat, elcsendesedésünket, az egész napunkat, Uram, hogy itt lehess velünk, hogy ne kelljen eltávozni tőlünk, hanem valóban a Te orcád jöhessen mi velünk. Amen. Majd három igét szeretnék felolvasni. Az első ige, amelyet felolvasok, és tulajdonképpen ami az ige hirdetési alapige, az a Mózes második könyvének 33. fejezetében található. Én egy kicsit most bővebben olvasom az igét, mint ahogy az ki van írva. Tehát a Mózes második könyvének 33. fejezetében a 12. verstől olvasom a 23. versig. Tehát Mózes 2, 33, 12. Majd ezt mondta Mózes az Úrnak: lásd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, hogy kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatomat. Ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat. Hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt: megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes ezt mondta: ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudhatnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez: megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Mózes pedig ezt mondta: mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt: elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr: van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, kezemmel betakarlak, amint elvonulok. Aztán elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Urunk, áldunk téged szent igédért, azért, hogy valóban kegyelmes és irgalmas Isten vagy, és gondod van a te népedre. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ahogy tegnap is láttuk, az Úr használja ezt a különös kifejezést, hogy kőszikla. Aztán ugye az ember sokszor nem is tud vele mit kezdeni, mert annyira evilági ez a kifejezés, hogy egy kőszikla, egy kő, egy alap, ahogy tegnap hallottuk az Ézsaiás 28-ból, hogy az Úr letesz a Sionra egy drága követ, egy alapkövet, egy szegelet követ, és aki hisz, az nem menekül el. Tehát láthattuk, hogy Isten tulajdonképpen készít valami alapot. De hogy, és olvasom most a másik igét, az 1 Korintus 10-ből, amiben láthatjuk, hogy is kell értelmezni ezt a kőszikla dolgot. Pál ír itt a pusztai vándorlásról, tehát az 1 Korintus 10-1-től olvasom. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem leltek kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztába. Mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, és fel kellett játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezeren. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyen kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mind ahogy közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Tehát látjuk, hogy Pál világosan elmagyarázza, hogy hogy is kell értenünk a kősziklát, lelki kősziklát, lelki alap, ami megrendíthetetlen. Azt akarja ez a kép kifejezni, ugye Izraelben nagyon sok kő volt, és nagyon sok minden használták a követ, ahogy kivégzésre is, ugye a megkövezés, de lelki értelemben is értették, és Isten kiábrázolja előttük ezt a kősziklának, ezt a csodálatos voltát, hiszen éppen a 2. Mózes 17-ben olvassuk, hogy a nép zúgolódik, nincs vízük, Isten ad nekik vizet, és hogyan azt mondja Mózesnek, hogy üss a botoddal, amivel a tengerre ütöttél, üss a kősziklára, és én ott állok a kősziklán, és víz fakad belőle. És tulajdonképpen ez a testi kiábrázolás, hogy a kősziklából fakad az élet vizének forrása. Tehát meg kell értenünk ezeket a képeket, mert a Biblia tele van ilyen képekkel, amit mindig lelkiképpen kell érteni, mert a Biblia lelki könyv. Tehát első renden ezek a képek mindig lelkiképpen értentők, de Isten mindig kiábrázolja, mert annyira testiek, annyira evilágiak vagyunk, hogy ebben a világban és ennek a világnak a dolgaival tudunk gondolkodni, megérteni dolgokat. Tehát a kőszikla lelkiképpen a Krisztus. Mondja Pál apostol, hogy velük ment. Hát hogy? Sokan úgy gondolják, és nagyon rosszul gondolják, akik azt gondolják, hogy az égő csipke bokorba az Atya Isten szólalt volna meg. Vagy a törvényt az Atya Isten adja Mózesnek. Vagy az Atya Isten megy velük. Nem az Atya megy velük. A Fiú Isten megy velük. A preexisztens Krisztus. Aki a preexisztens azt jelenti, hogy a testi létel előtti Krisztus. Hiszen őről azt olvassuk, hogy ők minden idők előtt Istenből valósul meg a Krisztus. Az a valaki, aki aztán emberré lesz. Engem mindig annyira megragad ez a dolog, és annyira szívet melengető, hogy Isten, ami teremtőn Krisztusban felveszi a mi emberi ábrázatunkat. Így olvassuk, hogy megalázta magát. Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megalázta magát. Emberi formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá. Ugye Filippi 2-ben olvassuk ebben a csodálatos Krisztus dicsőítő himnuszban, hogy kicsoda a mi Urunk, aki a teremtményét így emeli fel. Tessék megnézni, engem mindig annyira lesújt az, hogy a tudomány, tehát mi magunk, állattá degradáljuk magunkat. Nem, ez nem mese, mi az evolúció alapján felkapaszkodott majmok vagyunk, pont. Tehát miért van így? Mert az, figyeljetek meg, miért döbbenetes, hogy a pogány világban az isteneket állatformába ábrázolja ki. Mi ez tulajdonképpen, ha nem más, mint a sátán kigúnyolja az Istent? Hát nem mondjátok majd, hogy a sakálfejű Isten az Isten, meg az elefánt Isten az Isten a hinduknál, és sorolnám a majom Isten, meg a szentején, meg mi ez? Ördögi gúny. És az is ördögi gúny, hogy te egy állat vagy. Ördögi gúny. És Isten meg emberré lesz. Hát próbáljatok megérteni, mert az ő képére és hasonlatosságára teremtettünk. Tehát az ember testileg ugyan mondhatjuk, hogy az állatvilághoz tartozik, mert ebbe a biológiai testbe itt ezen a földön csak így lehet élni, de a lelked részéről te az Isten világához tartozol. És szellemi lény vagy, lelki lény vagy, és ezért a Krisztus, az a pre-existens Krisztus, és ezt ne gondoljátok, hogy csak az új szövetségben döbben rá a bibliás hívő ember, nagyon hangsúlyozom, hogy a bibliás hívő ember, mert soha senki nem értette meg az Istent, aki félretette a Bibliát. Olvastam a Talmudba, én ezt már sokszor felolvastam, de hadd olvassam most újra fel, hogy akiba rabja maga idejébe, Krisztus előtti időben, hogy látja ezt a kérdést? Tessék meghallgatni. A Metatron az Úr angyala lényegében azonosan magasságos Istennel. Tessék figyelni. És nagyon érdekes, hogy a csikke bokornál nem veszük észre, hogy mi történik. Azt mondja, hogy megjelenik az Úr angyala, aztán első szám első személybe azt úgy beszél, hogy én vagyok az Úr. Akkor hogy van ez az Úr angyala? És erről beszél a rabbi, a Midrásban így olvashatjuk. Rabbi Akiba. A Metatron az az angyal, aki a színről színre látás fejedelme, a törvény fejedelme, mert ő adja a törvényt, a templom fejedelme, a bölcsesség, az erő, a dicsőség fejedelme, magával a messiással, a szövetség fejedelmével azonos a magasságos Istennel. Tehát gyakorlatilag tessék belegondolni, hogy Krisztus előtt akkor akkor miért nem ismerték fel az Úr Jézust, akkor miért nem, mikor voltak, mert akkor is voltak hívők, meg hitetlenek. Voltak, akik a Biblia alapján várták a Krisztust, és a Biblia alapján akarták felismerni, azok fel is ismerték, akik pedig a saját fantáziájuk alapján vártak valami mesiást, azok nem ismerték fel, és így van ma is. Az egyházban is így van. Még az egyház tanítói között is így van, hogy egyik felismeri, a másik nem. És nagyon fontos megértenünk, hogy itt tulajdonképpen Mózessel a Krisztus beszél. Ő ment velük az úton. És meg kell érteni azt, hogy a megváltás az akkor is, most is az Ószövetség népe számára előre kellett tekinteni. A reménység, az előre szólt, hogy majd jön a messiás. Tudom, hogy az én megváltom ér és porom, utoljára porom felett megáll, mondja a Jób. Tehát egyszerűen az előre tekint, és most mi pedig visszatekintünk a keresztre. Az időnek itt nincs gyakorlati jelentősége, mert ahogy énekeltük, áll a szikla mindörökre, melyet Isten épített. És zúghat körülötted minden, zúghat ez a világ, zúghat az ördög, lehetnek lelki viharok és akármi. Azt mondja az Úr, van nálam hely. Ez nagyon fontos. És csak egyetlen hely van nálad, a kőszikla. Azt mondja, állj a kősziklára, állj a Krisztusra, higgy a Krisztusba. Jézus ezt így fogalmazza meg, senki nem mehet az Atyához, csak is én általam. Tehát Istent nem lehet megtalálni semmiféle meditatív úton, semmiféle mágikus vagy egyéb más lehetőségeken, csak Jézus Krisztuson keresztül. Az ige Krisztusán keresztül, mert ezt nem győzöm hangsúlyozni, mert ma nagyon sok szekta vezér beszél Jézusról, de figyeljétek, soha nem mondják, hogy Jézus Krisztus. Mindig csak azt mondják Jézus. Ez gyanús, nem? A Krisztus jelzőt nem szabad nekünk elhagyni, csak akkor, ha az ember Jézus Krisztust emlegetjük, mert egyébként őt csak így szabad emlegetnünk. Pál még meg is fordítja a sorrendet, és azt mondja, a Krisztus Jézus. Nagyon gyakran így használja, hogy a Krisztus Jézus. Azért, mert ő az Isten fia, ő a Messiás, ő Isten. És ahogy hallottuk első este, Zoltán testvérünk milyen nagy hangsúlyt tett arra, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És én mindig azt mondom, hogy így van, ez a legnagyobb teológiai kérdés. Hogy kicsoda Jézus Krisztus. Ha ebben dülőre juthat valaki, akkor megtalálta a helyét. Akkor hazatalált, mert Jézus Krisztusban lehet hazatalálni. Na most tudjuk, hogy itt egy óriási konfliktus helyzetben hangzik el ez a beszéd Isten és Mózes között. Mi volt a konfliktus? Már emlegettem tegnap, ahogy aranyborjút öntöttek. Tehát már is elfordultak az Úrtól, megint visszafordultak a pogánságba. És Isten azt mondta, hogy eltörli ezt a népet. Mózesnek azt mondta, hogy belőled nagy népet teremtek. És valami olyan furcsát mond az Úr, hogy engedj nekem, hagyd pusztítsam el ezt a népet. Miért? Mózestől kellett az Úrnak engedélyt kérni, hogy elpusztítsa a népet? Figyeljetek meg, milyen hihetetlen, hát alig merem kimondani, hogy tisztelettel beszél Isten az ő szolgáival. Felhatalmazta őt, hogy vezesd ezt a népet. Ezért Isten tiszteletbe tartja Mózes felhatalmazott voltát. És Mózes azt teszi, ami az Isten szívének kedves. Nem húzza ki a mellét, itt vagyok, Uram, teremts belőlem új népet, mert én vagyok az igaz ember. Nem ezt mondja. Nem, akkor azt mondja, hogy akkor engem is törölj ki a te könyvedből. Hú, micsoda kiállás. Hogy szereti ez az ember az ő népét? Krisztusi magatartást tanúsít. Isten ezt várja tőle. Hogy az a jellem legyen benne, ami ő benne megvolt. Ezt várta Mózestől, hogy oda vesse magát, ahogy a Krisztus is oda vetette az ítéletbe. Isten elé vetette magát, hogy ne pusztítsd el ezt a világot. Tehát meg kell érteni ezt a csodálatos Istent, aki haragjában, mert haragszik az Isten. És ne szépítsük a dolgokat, haragszik. A bűn, a gonoszság, a hitetlenség, a bálványimádás, mindenféle sötét dolog miatt igenis, hogy haragszik. Kire? Én rám, meg te rád. Az emberre. Tehát ezt nagyon komolyan kell venni, hogy bizony életveszélyes a dolog. De én nekem azért tetszett valami ebben a történetben, hogy a zsidók megrendültek. Én meg attól félek, hogy a mai nép nem rendül meg. Hiába mondjuk, hogy haragszik rád az Isten. Nem rendül bele. Tessék figyelni, mit csinálnak. Ugye azt mondta, hogy az Úr, hogy angyalt küldök előttem. Mert megígértem, hogy beviszlek arra a földre, de én nem megyek veletek, mert kipusztítanálak benneteket az úton. Hú, hát ilyen az Isten. És erre elmondja ezt Mózes. És akkor gyászolni kezdett a nép, amikor meghallotta a kemény beszédet, és senki sem rakta magára az ékszereit. Mert az Úr azt mondta, hogy mondd meg Izrael fiainak, hogy mivel kemény nyakú nép, megsemmisíteném, ha csak egy pillanatig is közöttük mennék. Azért rakják le magukra az ékszereiket, és majd meglátom, hogy mit tegyek velük. Ezért nem hordanak ékszert Izrael fiai a Hórep-hegytől fogva. Hát legalább belerendültek. És tudjátok, ez a megtérésnek az előszobája. Hát ha én nem rendülök meg az Isten előtt, én nagyon sokszor látom azt, hogy emberek bajban vannak. Például a házasságuk. Ott áll a csőd szélén, eljön a férfi egy csendes hétre, és azzal az indulattal jön, hogy jó lenne, ha megmenthetném a házasságomat. Ez egy szép gondolat, de ez kevés. Ha az illető nem fogja az ige hallatán, nem érti meg, hogy össze kell törnie, hogy a Szent Isten előtt ítélet alatt vagyok, ha ezt nem fogja föl, és nem rendül bele a szíve, és nem törik össze, nem fog megtérni, és nem is fog meggyógyulni a házassággal. Vagy ugyanúgy hiába jön azért, hogy letegye a poharat, vagy megszabaduljon a pornótól, vagy akármilyen függőségtől, nem fog megszabadulni, ha nem a bűneitől akar megszabadulni. Nem lehet. Tehát csak egy megrendült, Isten előtt összetört lélek tud őszintén bűnt vallani, belátni, hogy Uram, igazad van, hogy ítélsz, igazad van, mert kárhozatra méltó vagyok. Aki idáig nem jut el az ige hatására, az nem fog megtérni, és csak hamis megtérés rengeteg van. És ezért nem értjük, sokszor hangoztatják emberek, hogy én megtértem, és olyan dolgok vannak az életében, hogy a legdurvább bűnök. Hát akkor ne higgy el, hogy ő megtért. Valami nem stimmel a megtérések között. Ő még nem állt oda a kősziklára, ő nem ott van, nincs védelem alatt, valami nagy baj van az életében. Tehát ezt csak azért mondom el, mert rengeteg a hamis megtérés. Vannak ezek a különböző kurzusok. Ezek olyan missziós kurzusok akarnak lenni, hát például az egyik leghíresebb az Alfa kurzus, ugye elvégeznek egy pár tanfolyamot, utána aláíratják velük, hogy hát én az Úré vagyok. Nem így működik ez, testvérek. Ez nem így működik, ez emberi. Ez nem pneumatikus megtérés, ez pszichikus megtérés, így szoktam mondani, emberi ráhatás. Amikor a Szentlélek tör össze. Tudnék, hogy juthatok én el oda, hogy összetörik a szívem. Csak a Szentlélek Isten tud meggyőzni bűn tekintetében. Hát mondjuk egy erkölcsös ember elfogadja, hogy egy paráznaság az bűn. De ezt lehet válvonogatva is, hát igen, lónak négy lába van, meg más se jobb, mint én. Hát ez nem megtérés, ez nem bűnbolvás. Amikor a Szent Isten előtt állok, akkor, ahogy Ézsaiás mondja, jaj, nekem elvesztem. Értitek? Addig nincs megtérés. És itt ez a nép összeomlik az Úr előtt, és azért ezt vegyük tudomásul, hogy ez nagyon, nagyon örömteljes dolog volt, és nyilván Isten lelkének a hatására döbbentek meg. Meg hogy Mózes hogy viselkedett. Hát törzúzott. Összetöri a kőtáblát, az aranyborjút, rettenetes haragra gerjedt. Na de hát mindig azt mondják, jaj, még haragudni se szabad. Na, de azért nem így van. Hát nem így van. Ez megint olyan, hogy nekünk mindenkit csak szeretni kell, még a két szarút is. Hát azért nem így van. Hanem, hogy van, most akkor ne én mondjam, hanem idézem Francis Schaeffert, azt a nagyon neves misszionáriust, aki igen komoly Krisztus hívő volt. A keresztényeknek az első vonalba kellene harcolni az ember gonoszsága és annak következményei ellen. Mert tudjuk, hogy ez nem az, amit az Isten teremtett. Joggal elfoghat a harag az ember gonoszság látán, annélkül, hogy Istenre haragudnánk, vagy arra, amit Isten teremtett, és ami a normális. Tehát nekünk igaza van, hogy nekünk haragudni kell. És tudjátok, mire kell legjobban haragudni? A saját bűnömre, a saját gonosz természetemre. És ha ez a konfliktus nincs ott bennem, akkor valami nem stimmel. Tehát persze a konfliktusnak csak addig és akkor kell egy hívő ember életében ott lennie, ha vétkeztem. Mert amikor az Istennel békességben van az ember, mert nem vétkezik, mert engedelmes, mert éli a győzelmes hívő életét, természetes furcsa lenne, hogy akkor valamilyen beteges, önmarcangoló konfliktus helyzetbe kevernénk magunkat. Legyünk józanok, a bűn bűn, ami meg nem bűn, az nem bűn. Tehát nem kell ilyen beteg módon, ilyen önmarcangoló vájkálásba kezdenünk. A Szentlélek abba a pillanatban szól nekem, legalábbis nálam így van, abba a pillanatban. Még egy gondolatér is. Abba a pillanatban jelez. Tehát ha élő, eleven kapcsolatom van az Úrral, akkor ezek a dolgok működnek. De hát értsük már meg, és nagyon nagy bűnösök vagyunk mi, igehirdetők, amikor nem beszélünk erről az Istenről. Hogy nem akar veled menni. Nem akar veled menni. Őrült tud lenni az ember. Én ezt többször idézem, mert döbbenetes, hogy az SS katonák derékszíjára az volt ráírva, hogy Gott mit uns. Velünk az Isten. Hát velük volt. Mint ítélő, mint rettenetes ítélő Isten volt velük. Hát ha én a bűn útját járom, hát tetszelek látni, nem megyek veletek, mert kipusztítanálak veleteket az úton. Tehát nehogy azt higgyük, hogy Isten megsértődnek emberek, mikor a lelkész mondjuk azt mondja nekik, hogy hát nem élhetsz együtt úgy a pároddal, hogy Isten áldását nem kérted, nem élhetsz úgy. Ha a hívőnek mondod magadat, ha világember vagy, azt csinálsz, amit akarsz, de akkor Isten haragja alatt vagy. Ha hívő vagy, kétszer vagy az Isten haragja alatt, ha így élsz. És ma ilyen várángat elintézik a fiatalok, de még öregek is. Hát de miért lehet, hogy lehet ezt elintézni várángatva? Nem lehet, mert Isten haragja rajtunk van. Vagy okult dolgokba keverednek emberek. Hát nem olyan nagy dolog, de nagyon nagy dolog. Hát látjátok, milyen nagy dolog. Tehát ezt kellene megértenie a mai embernek is, és hogy igazi Isten félelem legyen. Aztán fogta Mózes a sátrat, kivitte a táboron kívül. Értitek miért? Azt mondja, nem, ez a bálvány imádó nép között nincs helye az Isten sátrának. Rettenetes ítélet ez is. Nem is gondoljuk, hogy milyen iszonyatos ítélet, hogy nincs helye közöttetek az Isten sátrának. Na de akkor hol van az evangélium? Hol a kegyelem? Majd visszatérünk rá, hogy de milyen nagy a kegyelem és milyen nagy az irgalom, csak ezt nem lehet úgy, hogy én ezt a dolgot úgy értelmezem, hogy én akármit csinálok, az Isten engem akkor is szeret. Hát azért ez már még logikailag is nagy probléma. Még logikailag is nagy probléma. Itt most többségben az asszonyok vannak, és hát olyan nagyon szereted a férjedet, hogyha négy kézláb megy haza. Ugye? Vagy megcsal. De hogy szereted, dühöngsz. Na akkor miért gondolod, hogy az Isten, aki az abszolút, abszolút jó, hogy a bűnre nem haragszik? Hát hogy ne haragudna? Már hallottuk tegnap este Zoltán testvérünktől az abszolútumokról beszél, és éppen itt Francis Schaeffer is pontosan erről beszél, hogy lehetnek valódi erkölcsi normáink és erkölcsi abszolútumaink, mert Isten abszolút jó. És Istenben nincs semmi gonosz. Isten jelleme a világ mindenség erkölcsi abszolútuma. Itt kell megértenünk, hogy Plátonnak, ugye ennek a görög filozófusnak teljesen igaza volt. Az volt az álláspontja, hogy amíg nincsenek abszolútumaink, nem beszélhetünk erkölcsről sem. Itt van a tökéletes válasz Pláton dilemmájára. Egész életébe kereste azt a talajt, amiben az abszolútumai gyökeresztethette volna, de nem találta meg, mert istenei nem voltak elég nagyok. Nekünk azonban egy végtelen személyes Istenünk van, akinek jellemébe semmi gonosz sincsen. És ezért az egész világ mindenség erkölcsi abszolútuma, maga Isten személye. Nem Isten mögött valami erkölcsi világ van, hanem maga az Isten. Az erkölcsi abszolútumunk. A Szent, így mondjuk, a Szent Isten. Na most miért fontos ez? Ezt kell megérteni, hogy nekünk ilyen Istenünk van, és nem szeretjük ám idézni azt az igét, amit Jézus így mondta, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Húha, ezt aztán nagyon nem szeretjük, de akkor ez az abszolútum. És ennek az erkölcsnek a lerombolása folyik most. A totális lerombolása. Erről tegnap beszéltem, most nem akarok visszatérni. Tudatos lerombolása, mert a sátán ezt akarja. Hogy minden relatív legyen. Minden viszonylagos. Semmi alap. Érted? És akkor nincs mire építeni. Ami ma bűn, az holnap már nem lesz bűn. Ami ma erény, az holnap bűn lesz. Most csak mondok egy példát. Itt van a homoszexualitásról szóló új látás. Hát könyörgöm, régen bűnnek számított. Az Isten igéje szerint bűn. Ma az a bűn, és az a bűnös, aki ezt bűnnek meri mondani. Értitek, micsoda relativitások ezek? Semmi. Mire építed akkor az erkölcsödet? Mire építed? Hát már nem is akarják semmire építeni, de hát akkor hogy lehet együtt élni? Hogy lehet együtt élni? A görög gondolkodósoknak, sőt a görög politikusoknak is az volt a véleményem, hogy nem lehet együtt élni, ha nincsenek kőbevésett törvények. A polisznak, a városnak meghatározták, mit szabad, mit nem. Hammurabi is azért írt egy nagy törvénykönyvet, mert rájöttek az emberek, hát nem lehet korlátlanul, gátlástalanul élni. Ugye ez a korlátok nélkül élt, hogy gátlástalan vagyok az önzésemben. Mindenkin keresztül gázolok, hát akkor, hát így nem lehet. Na most, de a mai embert ráveszik, hogy élje így. Mert ez a jó, hogy mindig, mindenkor azt csinálsz, amit akarsz, de ne felejtsd el, hogy a másik is azt fogja csinálni. És ezért aztán örök ütközés, örök konfliktus. Ugyanaz a családban, a gyerekek, szülők között, mindenki mert az között, mert az ördög pontosan ezt akarja. Fölkeverni, tönkretenni, összetaposni. És akkor az Isten azt mondja, hogy van kőszikla. Építheted ne a homokra, hanem a alapra, az Istentől vetett szilárd alap megáll. Így mondja Pál apostol. Megáll ez a szilárd alap, aki a Krisztus Jézus. És nem egy elmélet, nem egy ideológia. Ez nagyon fontos, mert ezt már annyira belevésték az agyunkba, filozófia órákon, meg mit tudom én, milyen ideológiai órákon, hogy tulajdonképpen mi eszmék követői lehetünk, a kereszténység, ha eszme követő lesz, az vége. Mi nem eszmét követünk, egy szemét, élő kötéssel egy szemét, Krisztus követés. Azt mondja, van hely nálam, értitek? Az Istennél. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt a két kőtábla, én kőbe véstem azt, hogy mit csinálj, itt hagylak benneteket, tartsátok meg, a végén majd elszámolunk. Hát ha ilyen lenne az Isten, akkor a mennyországban egyetlen egy ember nem lenne. Egyetlen egy sem. Ha így lenne, hogy itt a két kőtábla, te meg majd megtartod, ha nem, majd a végén számolunk. Hát ez rettenetes volna. Erre azt mondja az Isten, van itt hely nálam. Megnyugtat téged, ha veletek megy az én orcám. Először azt mondja, nem megyek veletek, mert kipusztítanálok benneteket, de Mózesre azt mondja, megnyerted jó indulatomat. Na, itt meg is kell állnunk, hogy nyerhetem meg én. Ó, hát gondolják, Mózesnek könnyű volt, hát már Mózes volt. De ne felejtsétek el, hogy csipkebokorban milyen emberrel beszél az Isten. Azt se tudja, ki az Isten. Mit mondja, ki küldött engem? Ezt kérdezi az Úrtól. Azt se tudja, mi a neved? Még a nevét se tudja, semmit se tud. Éppen olyan, mint a többi ember. Persze intellektuális ismeretei voltak, tudta, hogy az atyáinak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak volt valamiféle istene, sőt, még tudjuk, hogy még emlékek is voltak nála. Hát igaz, sok polcon ott porosodik a Biblia, amit a nagymamától vagy a nagypapától örököltek az emberek. De hogy aztán mi van benne, azt nem tudják, meg milyen Isten az, akiről az a Biblia beszél, fogalmuk sincs. Tehát Mózes is ilyen ember, ne gondolj, akkor hogy lett Mózes ilyen? Hogy lett olyan jelleme, mint Krisztusnak? Hát a Szentlélek Isten lakott benne. Élő kapcsolata volt az Úrral. Azt olvassuk róla, hogy úgy beszélt Mózes az Istennel, mint egyik ember a másikkal. Délután ugye az imádságról van szó. Hát ez a titka, hogy neked beszélő viszonyba kell lenni az élő Istennel. Élő kapcsolatba kell lenni, mert ha ez nincs meg, akkor az egész vallásosságot egy nagy nulla. Akkor sem értem. Akkor valóban csak egy ideológia, egy eszme, aminek aztán nincs alapja. Mert az alap csak Isten lehet. Azt mondja, Plátónak kicsik voltak az istenei, nem volt miben gyökereztesse az ő abszolút erkölcsi elképzeléseit. Nem volt miben gyökereztesse. És itt pedig Isten azt mondja, megnyerted jó indulatomat. Na most hogy nyerheti meg egy ember az Isten jó indulatát. Hát én azt gondolom, hogy amiről már beszéltem, hogy megtérek, hogy keresem az ő arcát, hogy keresem a vele való kibékülés lehetőségét. Mert ugye Kain és Ábel érdekes módon mind a ketten oltárt építettek, ott kezdődik el a vallás. Miért építettek oltárt? Mert a szüleiktől tudták, hogy az Isten haragszik. Ki kell engesztelni. Na de akkor most én is építgessek oltárt mindenhol, és próbáljam állat áldozatokkal kiengesztelni az Istent. Ugye erre nekünk már nincs szükségünk. Tudjuk, hogy a mi húsvéti bárányunk megáldoztatott. Íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűnét. Itt az alap. Mert testvérek, értsük meg, hogy az alap nem valami olyasmi, mint amiket a buddhisták vagy a más pogányok hirdetnek, hogy ó, valami világlélek, kozmikus energiák, meg mit tudom, micsoda szamárságokat beszélnek, meg semmi értelme. Van egy haragú Isten, én itt vagyok az ítélete alatt. Ebből kéne kikeveredni. Na és mit tett az Isten? Mindent elrendezett. Ő áldozott. Csak el kell fogadnom az igazságát, hogy igenis én halálra méltó bűnös vagyok. A kereszt erről beszél. Sőt, a kereszt arról beszél, hogy ítélet alatt vagyok, kárhozat alatt vagyok. De az Isten fia elszenvedte, de az Isten báránya magára vette, akkor te szabad vagy. Tehát itt az az alap. Tulajdonképpen mondhatnám a Krisztus, mint Isten báránya, a megáldoztatott Krisztus az alap. Erre építhetek. Semmi másra nem építhetsz. Azt mondja az Úr Jézus, ha a ti igazságotok messze fölül nem múlja a farizeusok és az írástudók igazságát, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. Semmiképpen. Mi volt az ő igazságuk? Én vagyok a jó vallásos ember, ennyi. Én teljesítettem a törvényt, mondja a gazdag ifjú. Melyeket kell megtartanom? Mondja neki Jézus, ne parázdak, hogy ne lopj. Azt mondja, én ezt korai ifjúságomtól fogva megtartottam. Ekkora vakság. Az Úr nem magyarázza el neki. De nyilván valamiért, most ugye ez egy kicsit ilyen vallási karikatúra ez a gazdag ifjú, mert ha ő megtartotta a törvényt, akkor mit problémázik azon, miért kérdezi meg Jézust, hogy jó mester, mit cselekedjek, hogy elnyerjem az örök életet? Hát egy jó zsidó ember tudta, hogy neki be kell tartani a törvényt, és ennyi. Na de akkor mit problémázik? Ő azt mondta, hogy a korai ifjúságomtól fogva betartottam. De mégis nyugtalan volt a szíve. Mégse volt békessége. Mert olyan alapra épített, ami tulajdonképpen önmaga. Majd én megtartom. Tehát ez az önmegváltás. Tessék elhinni, ez antikrisztusi magatartás. Miért? Hát azért, mert nem, nincs szükségem Krisztusra, nincs szükségem megváltóra. Majd én betartom, mert jó ember vagyok, vallásos vagyok, én vagyok a főpap, meg a kit, mit tudom én, ki vagyok, és akkor nekem nincs szükségem a Krisztusra. Hát ez végzetes. Tehát az, itt annyira lehet látni ezt a személyességet, de most akkor tényleg hogy nyerhetem meg a jó indulatát? Úgy, ahogy a lator. Itt vagyok, Uram, én méltán halok meg a bűneim miatt, de emlékezzél már meg, Uram, rólam. Mert én szeretnék a te királyságodba lenni. Ennyi. És akkor megnyerted az úgy jó indulatát, mert hiszel az ő készítette áldozatba, az ő egy szülött fiába, hiszel ő benne, hogy neki van hatalma a te bűnös, nyomorult életedet is kihoznia, kárhozatból, a halálból is képes megajándékozni az örök életet. Így lehet az ember kedves. De aztán a hívő embernek egy lépéssel tovább kell menni, mert az Úr Jézus elmondja, hogy nyerheti meg valaki Isten jó indulatát. Tulajdonképpen ezt is szoktam mondani, hogy nagyon fontos megérteni, mondjuk Kempis Tamás, az a katolikus írónak van a Krisztus követés című könyve, és abban ő is fölfogja ezeket a dolgokat, és nagyon fontos megérteni, hogy nekünk Krisztust követve járni kell azon a keskeny úton, ahogy ő járt. János így fogalmazza meg, aki azt mondja, hogy az övé, mármint Krisztusé, annak úgy kell élnie, ahogy ő élt. Ez ismerbe vágóan. És akkor elutasítjuk, ó, hát ő mégiscsak az Isten fia volt, és de hát ő benned lakik, ha hívő vagy. És ő cselekszik meg benned a törvényt. Ő vezet téged, vele járhatsz szó szerint kézen fogva, és mindent megtesz az életedbe, ami szükséges arról, hogy megszentelődjön az életed. Tehát Jézus Krisztusban van az a szilárd alap, amiben megélhetjük az Istennel való közösségünket. Van hely nálam. Igen, állj a kősziklára, mondja az Úr, sőt a kőszikla hasadékában rejtelek el. A Dániel könyvében, ha valaki olvassa, kétszer is halljuk, hogy az angyal mondja Dánielnek, hogy te kedves férfiú. Hát mitől volt a kedves? Hát olvassátok el egyszer a bűnvalló imádságát, mert utána mondja neki az angyal, hogy kedves férfiú. Olvassátok el sokszor az ő bűnvalló imádságát, akkor rájöttök, hogy ki lehet kedves Isten előtt. Az alázatos lélek. A kevélyeknek ellenáll. Na tehát így lehet elnyerni a jó indulatát, a Jézus Krisztus pedig elénk éli, hogy kell viszonyulni egy embernek az Istenhez. Úgy kell imádkozni, hogy ő imádkozott. Úgy kell szolgálni, hogy ő szolgált. Olyan kapcsolatot kellene alakítanunk vele, mint amilyet ő alakított az Atyával. És akkor elmondja, hogy ő, hogy sosem vagyok egyedül, mert aki elküldött engem, velem van. Mert én mindig azt teszem, ami neki kedves. Na ez már hívőknek szól. Hogy te mindig azt tedd, ami neki kedves. Ugye, amikor az ember nagy szerelemben van, nagy szerelmes, akkor bár a mai fiataloktól nem nagyon hallom ezt, de a mi időnkben még volt ilyen, hogy nagyon szerelmesek voltunk, és akkor valóban mindent meg akartunk tenni, ami neki kedves. Hát így kellene szeretnünk a mi Úrunkat, hogy Uram, én minden nap szeretnék úgy élni, úgy cselekedni, úgy tenni, de ez csak úgy lehetséges, ha odaállok arra a kősziklára, arra a helyre. Van hely nálam. Hát menj oda. Egy nagyon szomorú dolgot találtam. Most csak ellenpéldaképpen akarom elmondani, hogy vannak nagy vallási vezetők, aztán nem úgy viselkednek, mint Mózes. Az Időjelek című forrás hol van. Tulajdonképpen óriási felháborodást váltott ki Ferenc pápa tavaly, azt hiszem novemberben, amikor Amerikában a Szent Patrik katedrálisban beszélt. És ami igazán felháborította főképp a katolikus hívőket, hogy még a katolikus újságokban is kikezdték, azt mondta, hogy amennyiben időnként erőfeszítésünk és munkánk látszólag nem képesek gyümölcsöt teremni, elbuknak a gyümölcs termésben, emlékeznünk kell, hogy mi Jézus követői vagyunk, és az ő élete emberileg fogalmazva bukással végződött, a kereszt bukásával. Na most ugye, amikor egy főpap így beszél, akkor azt mondja, hogy tulajdonképpen a kereszt számunkra a kudarc szimbóluma. A győzelem. Hát nem arról beszél az ige, hogy azt mondja, hogy a Krisztus keresztje nekünk Isten ereje, mondja Pál apostol. Akik elvesznek, azoknak bolondság, nekünk Isten ereje. Tehát éppen a győzelemről beszél az ige, hogy legyőzte a fejdelemségeket, megszégyenítette őket, legyőzte a sátánt, legyőzte a bűnt, a halált, a győzelmes Krisztus keresztje. Hát hogy lehet beszélhet így egy főpap? Hát kihúzza a lábunk alul a talajt, és ezt fölfogták. Fölfogták nagyon sokan, és háborognak. És számon kérik tőle, hogy miért nem beszél Jézusról. Más alapot talált. És tessék meghallgatni, ami miatt megint csak háborognak, ugyancsak katolikus újságokban a muzulmánokat köszöntötte. Ez az ökumenizmus népszerűsítése, ami által sokak szerint a majdani világvallást készíti elő. Manhattanben mondott beszédében köszöntötte más vallások híveit, most ez szó szerint idézett, elsősorban a muzulmánokat, akik egy élő és kegyes Istent imádják és hozzá imádkoznak. Most ugye az Úr Jézus meg azt mondta, hogy senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Akkor egy katolikus főpap, akire úgy néz a világ, mintha a kereszténység vezetője volna, akkor azt mondja a muzulmánoknak, hogy tulajdonképpen ide a keblemre ugyanazt az Istent imádjátok. Hát ha valaki ebbe kételkedik, vagy akkor én arra javasolom, hogy kérdezze meg egy muzulmántól, hogy Allahnak van-e fia. Ha megúszod egy balegyenessel, akkor jó jártam. Tehát tulajdonképpen egyszerűen ez félelmetes. Félelmetes. Így teologizálni, így beszélni. És ez is ilyen rohamosan következik be, hogy látjuk a főpapjaink politikai okokból, és akkor már gúnyolódnak, és azt mondják a konzervatív keresztények, hogy már a kirisztlám, vagyis a kereszténység és az iszlám szavakból képzett szavak jellemzik a pápai teológiát az ökumenével kapcsolatban. Na hát ez a problémám az ökumenével, ez a probléma. Na most sokan arra hivatkoznak, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy ő azért imádkozik ugye az atyához, hogy mi egyek legyünk, ahogy az atya és ő egyek, úgy mi is legyünk egyek vele és egymással. És akkor mindig zavart engem, és aztán teljesen rájöttem, hogy mi olyan dolgokat kavarunk, ami fölösleges. Mert az ökumené, a krisztusi ökumené mindig megvolt. Mert az igazi Krisztus hívők mindig szerették egymást. Az igazi Krisztus hívők. De most mondjátok meg az Krisztus hívő, aki megkínozza azt, aki nem ugyanazt a hitvallást mondja. Az Krisztus hívő, az Krisztus követi. Krisztus kit kínozott meg? Őt kínozták meg. Na most én az ökuménél egy lépést nem teszek ma már, mert az mindig is megvolt, és megvan, és meg lesz. Mert mi szeretjük egymást. Én nekem teljesen mindegy, hogy baptista hívő vagy, metodista hívő vagy, katolikus, igazi Krisztus hívő, vagy éppen református vagy, netán még van evangélikus Krisztus hívő. Tehát végül is értitek, hát megvan az egység. De hogy lehet meg az egység, akiben ugyanaz a lélek lakik? Senki másban nem lehet egység. Akiben a Krisztus lelke lakik. Pál azt mondja a Róma 8-ban, akiben nem lakik a Krisztus lelke, az nem az övé. Hát akkor mit vallásozunk mi itt, mert ez egy vallási ökumené, aminek kitálták az ajtaját a pogányok felé. És nem értik meg, ne haragudjatok, annyira nehéz nekem, meg minden, azt hiszem minden igehirdetőnek, hogy ha mondunk valamit, hogy vigyázzatok erre vagy arra, akkor megsértődnek. Úgy csinálnak, mintha ez nekik személyes sértés lenne. Például, ne menjetek kezébe. Miért ne menjek kezébe? Az egy nagyon jó hely. Hát persze, ott megtanítanak meditálni, megtanítanak a buddhizmus titkaira is, mert buddhista napokat tartanak kezébe. Én kaptam egy tezés baráttól egy könyvet Rozsé Schütz életéről. Őtőle kaptam, tehát az ő forrásuk. Rozsé Schütz egy buddhista szent sírjára borulva kapott látomást. Kitől? Hát most értitek, csak egy példát mondtam. És ha én azt mondom, hogy ez nem jó, akkor megsértődnek. Jó, hát akkor... Erre csak egyet mondhatok utána már, hát testőr, oda mész, ahova akarsz, csak én szóltam. Én emlékszem, Gene Saunders elkezdett a városba dolgozni. Én mondtam a szószék, hogy ne tessenek menni gyógyítatni magukat, mert úgyse tud gyógyítani. Hát azért csak az idős asszony testvérek csak elmentek kipróbálni. A lógóra jöttek vissza, hogy nem tudta őket meggyógyítani. De mondtam neki, adjanak hálát az Istennek. Mert megvédte őket olyan erőktől. De tetszik érteni ezt? Mi hiába mondjuk, de a hamis tanítók mondhatnak, amit akarnak. Annak hisznek. Nem, igaz, nem baj, ha a homlok egyenest ellentmond a Bibliának, az se probléma. Hát akkor mi nálunk mi? Kősziklán? Vagy pedig valami emberi guruknak a tanításán? Nem mindegy, hogy a kősziklán állunk el. És hogy megnyertem-e Isten jó indulatát? Hogy ismer engem? Hát ugye, akiben nincs az Úr lelke, az nem az övé. Tehát csak az mondhatja. És ezen persze megsértődnek a vallásos emberek, akik még nem születtek újonnan, akkor halálosan megsértődnek, hogy mi vagyunk a kirekesztők. Jaj, nem, dehogy vagyunk kirekesztők. Hát éppen azért imádkozunk, hogy mindannyian, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Hát egy igazi hívőben ez az indulat van. Dehogy akarunk senkit kirekeszteni. Hanem az Úr Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzá mindnyájan, mert van hely nálam. Oda kell mennünk hozzá. Rögtön befejezem. Az Úr azt mondja, hogy kimondom az, előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Na most itt rögtön jönnek a dolgok, hogy hú, hát akkor itt van ez a kettős predestináció. Isten egyeseket kárhozatra, másokat, üdvösségre teremtett. Hát nem erről van szó, testvérek. Hát kinek kegyelmez, és kinek nem? Mi már nagyon jól tudjuk. Aki Krisztusban bűnbocsánatot kapott, annak kegyelmez. Aki a Krisztusé, annak kegyelmez az Isten. Ő benne vagyunk kiválasztva a világ teremtése óta. Aki a Krisztusé, annak kegyelmes Istene van. Luther ezért jajgatott, ezért ostorozta magát, ezért koplaltatta magát halálra, ezért csúszott, mászott a kövön éjjel-nappal, és azt mondta, hol találok kegyelmes Istent? Krisztusban megtalálta. Megtalálta. És mi is, akik megtaláltunk, ugye csak dicsőíteni tudjuk, ami drága úrunk az, hogy ő kegyelmes Isten. Ez a neve. De nem mindenkinek. Van egy feltétel. És hogy tessék el, hogy nem a kiválasztottság. Ez engem annyira zavar. Egyszer egy kékkeresztes csoportba meghívtak bibliaórát tartani, és egy református atyánk fia, ilyen 60 év körüli férfi azt mondta, hogy tiszteletes úr, én csak azt nem értem, mit talált én bennem az Isten, hogy engem kiválasztott. Mondom, nagyon jó mondja, de magába semmit. És akkor teljesen megdöbbent. Hát mondom, az Úr Jézusért vagyunk kiválasztva, drága testvér. Az Úr Jézusért. Ő érte, bocsát meg, ő benne vagyok kiválasztva. Hát így eltévedni nem lehet. Hát kinek mondta az Úr Jézus azt, hogy térjetek meg? Az első prédikációt kinek mondta? A kiválasztott zsidóknak. A kiválasztottaknak, mert ők kiválasztottak voltak. Nekik mondta, hogy most térjetek meg, mert elközelített az Isten ország. Tehát, és akkor azt mondják, hogy egyesek ilyeneket tanítanak, hogy a kiválasztottaknak nem kell megtérni, mert azok úgyis ki vannak választva. Hát a megtérésre vagyok kiválasztva. Egy óriási csoda ez, és ezt eltéveszteni, ezt nem szabad. Hát ez egy óriási szamárság, hogy önmagamra tekintek megint, ahelyett, hogy a Krisztusra néznék. De azt mondja itt az Úr, hogy orcámat nem láthatja senki, hogy életbe maradjon. Tudjátok, állj a kősziklán hasadékába. Isten a saját szentsége elől elrejt bennünket a Krisztusban. Nem tudom, jól mondom ezt, hogy megértitek-e, mit akar ez jelenteni. Hogy Isten elpusztította volna ezt a népet. Azt mondja, nem megyek közétek, mert elpusztítok, de van a kőszikla hasadéka. a Krisztus meghasadt szíve, ki remegéltem, aki szeret engem, ott rejtheted álmodat. Ebbe a kősziklába az Isten jogos ítélet elől. És akkor ez is micsoda hihetetlen kegyelem, hogy Isten az önmaga ítélete elől elrejt a Krisztusba, mert az a harag, ami az Isten szívében volt, az lesújtott Jézusra. És mivel rejtve, ahogy mondja, énekeljük az igébe, hogy benne, rejtve, tiszta és igaz vagyok. Igen. No, hát így vagyunk mi elrejtve, és aztán hátulról megláthatod az ő dicsőségét. És remélem, hogy látod. Mert ha az életed valóban Krisztusban elrejtett élet, akkor látod elvonulni azt a fenséges Istent, aki cselekedett, megváltott, aki mindent megtett érted, és aki meghívott, mert azt mondta, van hely nálam. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hihetetlen az a szeretet, az a kegyelem, amely általad árad ki erre a világra. És adj, Uram, nekünk tiszta látást. Add, hogy megértsük a dolgokat, hogy mindent megértsük, Uram, mert hiszen azt mondtad, hogy a teljes ismeretre, teljes bizonyosságra akarsz eljuttatni bennünket a hitben. Add, hogy tudjunk, Uram, veled járni, nálad lenni, veled élő közösségben élni, téged szeretni, imádni, és naponként látva te dicsőségedet, téged dicsőíteni. Adj el lelkületet, add a te lelkedet, Uram, a Krisztus lelkét, hogy tudjunk valóban a te lelked szerint megszentelt, győzelmes hívő életet élni. Amen.